Vendégünk a stúdióban Leskó Gergely, az Euróván üzletfejlesztési vezetője. Szervusz!
Szia Csaba, köszönöm, hogy meghívtatok.
Mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, de egy viszonylag szűk szegmenséről. Ugye rövid felvezetés, az Euróvánnál ti számítástechnikával, információbiztonsággal, kibervédelemmel, stb. Foglalkoztok, tehát igazából ti ebben vagytok nagyon-nagyon jók. És van a ChatGPT-nek, ami ugye egy AI megoldás, és mindjárt elmondjuk ezt is egy-két percben, bár azért valószínűleg már sokan hallottak erről a technológiáról, vagy szolgáltatásról tulajdonképpen, de hogy ennek az egésznek, hogy ez hogy működik, rengeteg adatvédelmi, meg kibervédelmi aspektusa is van, és igazából a mai beszélgetésben ezeket szeretnénk kibontani. Egy percben tudjuk-e definiálni, ez az első kérdésem, hogy mi a mesterséges intelligencia, és azon belül mi a ChatGPT, vagy a GPT. Gondolom 68 definíciója van, de a neked legjobban tetszőt szerintem ragadjuk meg.
Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciáról úgy kell hivatkoznunk, hogy egy olyan algoritmus, amely képes azt a benyomást kelteni, mint hogyha egy emberrel beszélgetnénk. Szerintem ez a jelenleg leginkább elfogadott definíció rá. Bár más vélekedések szerint önálló tanulásra és fejlődésre kellene, hogy képes legyen. Bizonyos aspektusokból nézve a ChatGPT ezeket mind tudja, de ha egy kicsit közelebbről nézzük meg, akkor tulajdonképpen egy olyan rendszerről beszélünk, amely egészen jól tudja utánozni, mint hogyha egy emberrel kommunikálnék, és mögötte áll egy olyan tudásállomány, amit képes értelmezni, ez már egy veszélyes szó volt, nem szakszerű, de most engedjük meg, képes értelmezni, és a mi nekünk legvalószínűbb választ megtalálni, és ami bennünket a legjobban segíteni tud.
Ugye a ChatGPT többek között azért is tudott ilyen óriásit fejlődni, mert pár évvel ezelőtt egy óriási média kampányt kapott, ami én azt gondolom, hogy egy tudatos dolog volt, tehát nem arról volt szó, hogy banner hirdetésekben láthattuk, hogy használt a ChatGPT-t, hanem egyszerűen ez folyt a csapból is, és emiatt rengeteg felhasználó kezdte el használni, és hát nekem is nagyon sok ismerősöm, én magam is használom, és egészen hajmeresztő felhasználási módokat is hallottam, olvastam, láttam, tehát van olyan ember, aki gyakorlatilag ilyen lelkisegélyszolgálatnak használ ChatGPT-t, és hát ennek azért én azt gondolom, hogy adatvédelmi aspektusai is vannak, hiszen mi megosztunk személyes adatokat magunkról, ugye a személyes adatot, mint olyat a GDPR az definiálja egyrészt, tehát van egy jogi definíciója, ami itt az Európai Unióban érvényes, de egyébként azért nyilván az is egy személyes adatnak minősülő dolog, amire nem feltétlenül gondolnánk első körbe, hogy az, hogy én megosztom valakivel, hogy nekem a mentális állapotom milyen, az a tulajdonképpen egészségügyi adatokat közlök magamról, ami szintén egy védett adat, és ezt nagyon sok ember megosztja a ChatGPT-vel, majd azzal történik valami, azzal az adattal, de ugye senki nem tudja, vagy hát én legalábbis nem tudom, hogy mi történik vajon ezekkel az adatokkal, és ez egy mennyire komoly adatvédelmi problémakör jelenleg, hogy személyes adatokkal etetjük a mesterséges intelligencia platformokat.
Röviden, komoly probléma, de azért választjuk ketté, hogy van a ChatGPT maga, ami ugye az OpenAI-nak a terméke. Hogyha vele közlünk információkat, legyen az személyes adat vagy bármilyen, akkor ezzel valójában az OpenAI-nak adunk át információt, az ő adatkészletüket fejlesztjük, és kicsit ezzel azt lépte meg szerintem az OpenAI, mint amit a Tesla meglépett az önvezető autózás világában, hogy sokkal nagyobb tanulási lehetősége van, mint bárki másnak, és ezért tudta megelőzni a világpiacot, és kicsit visszakanyarodva, hogy azért lett szerintem népszerű, mert tényleg tudott bizonyítani, tehát bárki személyesen meg akarta tapasztalni, akkor ő is megerősítést kapott, hogy hű, hát ez tényleg döbbenetesen élethű. Viszont van egy másik, tehát ugye nem csak adatvédelmi szempontból érdekes nézni például a ChatGPT-t vagy egy hasonló modellt, hanem ennek azért elég sokféle módon sérülékeny, vagy tesszük ki magunkat sérülés lehetőségének, nem csak azáltal, hogy mondjuk az adatainkkal visszaélnek. Például kifejezetten támadásra is használhatóak ezek a modellek. Tehát az előbb említettem, hogy van a ChatGPT, és vannak a ChatGPT-hez hasonló, vagy akár az OpenAI által kiadott open source, tehát nyilván nyílt forráskódú rendszer, amit magam használhatok. Ilyenkor arra kell vigyáznom, hogy az általam elérhetővé tett felületeken hogyan szűröm azt az információt, ami alapján ő tanul. Mert ezzel kapcsolatos visszaélés például elég sokféle módon lehetséges. A legtriviálisabb, hogy egyszerűen valaki szándékosan hamis adatokat juttat be ebbe a rendszerbe. ilyen adatmérgezésnek is szokták ezt nevezni, és akkor nyilvánvalóan az egyetemes tudása ennek az algoritmusomnak nem lesz helyes, és ezért rossz válaszokat fog adni.
És ezt lehet ilyen, hát nem is tudom, mire jó kifejezés, tehát ilyen ipari szinten vagy intézményesítve csinálni, hogy mert valószínű az, hogy mondjuk én beszélgetek most a ChatGPT-vel, megnyitom, és akkor megkérdezem, hogy nem tudom, mikor halt meg John Lennon, és akkor leírja, hogy mikor, én meg azt írom, hogy nem is akkor. Uh-huh. Az gyanítom, hogy azért a teljes működést nem fogja különösebben befolyásolni, mert egy ilyen visszajelzés alapján nem hiszem, hogy a következő kérdezőnek már az én általam adott hamis információt fogja megadni, de hogy nagy mennyiségben ez működik, és vannak olyan csoportok, emberek, cégek, nem tudom kik, akik ezzel tényleg intézményesített rendszerben foglalkoznak, hogy mérgezzék egy mesterséges intelligenciának az adatbázisát?
Erről így nyíltan azért valószínűleg elég keveset fogunk tudni, vagy legalábbis nehéz megalapoznunk ezt a tudásunkat, de arról lehet tudni, hogy az adatgyűjtés vagy scraping az elég jellemző, hiszen ez a legnagyobb érték, és ezért óriási energiákat mozgatnak meg a legnagyobb tartalomfejlesztő, tartalomgyártó cégek, hogy az ő információikat, a cikkeiket, a kutatási adataikat, azt ne tudja egy másik mesterséges intelligencia megenni. És ha ebbe gondolunk bele egy kicsit, akkor elég könnyű abba is belegondolni, hogyha mondjuk én kipublikálok magamról, nem tudom, cégadatokat, pénzügyi adatokat, tranzakció adatokat, valamilyen oknál fogva, akkor azt úgy csináljam, hogy észleljem, amikor robotok kezdik el ezt az információt kiszippantani, és akkor direkt egy kicsit módosítsam ezeket az adatokat, hogy ő ezt ne tudja használni, vagy egyszerűen csak blokkoljam, persze ez a legegyszerűbb.
Egyébként most én ennek nem néztem utána, de hogy a különféle, akár a ChatGPT-nél van az általános szerződési feltételekben olyan kikötés, hogy ezt emberek használhatják? Tehát, hogy jogilag vannak már olyan platformok, akik blokkolják azt, hogy a másik AI az ne az én adataimat tegye meg?
A ChatGPT-nél most hirtelen én sem tudom, de igen, tehát ez biztos, hogy például az Amazon is tett erre, tehát az a saját szerződéses feltételeit megváltoztatta ennek megfelelően, illetve nagy tanácsadó cégek jellemző, hogy nagyon komolyan leszabályozzák ezt a saját munkatársaik számára, illetve a felhasználóik számára.
Tehát, hogy kihasznált egy ilyen rendszert, és mit kezdhetsz az adatokkal?
Milyen adatokat vihetsz bele, milyen módon használhatod, ügyféladatokkal esetleg. Ott nagyon könnyű belesni ebbe a hibába.
Hogyan lehet ezt majd mérni? Mert szerintem pár év múlva ez egy előkerülő kérdés lesz Európa uniós szinten, biztos vagyok benne, hogy valakinek az eszébe fog jutni, hogy hát igazából kinek az adatából lett ez az a rendszer, ami most. Egy ilyen kicsit lazán kapcsolódó példát tudnék mondani, hogy mire gondolok, hogy ugye a Google. A Google is gyakorlatilag most már évtizedek óta naplózza az egész internetet, ebből van nekik egy keresőszolgáltatásuk, amit végül a cég mögötte monetizálni tud, mert hirdetések jelennek meg, stb. És ugye 2021-ben jutottunk el oda, hogy azt mondja az Európai Unió, hogy már pedig azoknak a tartalomszolgáltatóknak, akiknek az adatait használja a Google a keresőszolgáltatás kapcsán, azoknak a Google igenis fizessen vissza valamennyi pénzt, hiszen ők állítják elő a tartalmat, ők fizetik az újságírókat, ők fizetik a szervert, stb. A Google meg a szépen monetizálja azáltal, hogy amikor én rákeresek arra, hogy nem tudom milyen autónak a tesztje, akkor ott megjelenik a keresőben, de hogy erre igazából annak a cikknek a tulajdonosa vagy a kiadója nem adott feltétlen engedélyt a Google-nek, és ugye ez mostanra eljutott odáig, hogy Európai Uniós szinten erről van rendelet, és a Google fizet a különféle kiadóknak tulajdonképpen, de hogy az AI tulajdonosai cégek nyilván, ők vajon meg lesz tőlük kérdezve egy ponton, hogy miből épült fel a te modelled, milyen adatokkal letetted meg, az adat, arra volt felhasználási jogod, hogy azt felhasználd ilyen célra? Tehát előkerülhetnek majd ilyen kérdések, vagy már elő is kerültek esetleg?
Abszolút előkerültek már ezek a kérdések. Valószínűleg ott van a nehéz, tehát a nehézség az nem az, hogy esetleg felismerem-e, tehát ma már rendelkezésre állnak olyan szoftverek is, amik képesek felismerni elég jó közelítéssel, hogy ezt vajon egy ilyen generált szövege, vagy pedig egy humán csinálta. Persze mások meg azon dolgoznak, hogy a mondjuk ChatGPT által előállított szöveget úgy módosítsák meg, hogy ezek a felismerők ne ismerjék fel. De ez egy másik nyúlüreg. Amit említettél, ott inkább a jogi része, illetve az óriási erőforrás különbség, ami van egy nagy vállalatom sok milliárd dolláros háttérrel, nagyon nehezen fogom tudni azt ellenőrizni, hogy ő egyébként milyen adatszettekből dolgozik. Ennek ellenére ennek a szabályozása megvan, perek vannak, ez elindult.
Mi lesz ennek a kifutása, ha ezt meg lehet egyáltalán becsülni ezen a ponton? Tehát bedöntheti ezt a piacot egyébként a jogi rész, szerinted?
Én azt gondolom, eddig még semmit sem döntött be a jogi megoldás. Szerintem egyfajta társadalmi gyakorlatnak kellene kialakulnia. Ebben az értelemben lehet, hogy egy olyan ponton járunk, amilyenen még nem járt az emberiség, amikor gyakorlatilag nagyon nehéz még filozófiai eszközökkel is végig gondolni, hogy akkor ez hová fog vezetni, és valószínűleg a társadalomra gyakorolt hatásnak kellene ki aztán okozni a technológiai, illetve a jogi válaszokat, amiket meglépünk, de itt még nem tartunk, ezért is volt. Legutóbb szerintem beszéltünk is erről, hogy számos tudós írt alá ugye, tiltakozó nyilatkozatot, állítsák le a fejlesztéseit a hasonló rendszereknek, ebből semmi nem valósult meg, de ez pont arra szolgál, hogy nyerjünk egy kis időt, hogy le tudjuk mérni a hatásait, és felkészülhessünk.
Igen, és itt ugye nagyon sok hatásra kell felkészülni. Most ugye említettünk jó párat, de egy kicsit visszakanyarodva a személyes adatokra, és egy picit nem is, tehát hátrébb lépve kettőt, hogyan látod te, nyilván erről is van ezerféle statisztika, meg van tapasztalati benyomás is igazából, hogy az interneten az emberek a saját személyes adataikat mennyire óvják nagy általánosságban? Tehát mennyire adják át egy AI-nak könnyen igazából a nap végén, mert nekem, én nem láttam nagyon sok ilyen statisztikát, de amit olvastam abban az volt, hogy nagyon könnyen, és nekem is ez a benyomásom, hogy nekiállunk beszélni egy ilyen mesterséges intelligenciával, és igazából, ha kell, akkor már a lokációnkat, mindent megosztunk vele, ha így gyorsan információhoz jutunk. Neked van ilyen tapasztalatod esetleg?
Hát az tudható, hogy tényleg a társadalomnak a döntő, túlnyomó többsége, tehát ilyen 90% egészen könnyen megválik a saját személyes adataitól is. Egy nagyon-nagyon szűk réteg az, aki viszont nagyon tudatos ezzel a dologgal kapcsolatban, de még ők is elég könnyen rávehetők ilyen-olyan technikákkal, hogy sajnos szinte bármit osszanak meg magukról, vagy éppen arról a cégről, amiben dolgoznak.
Ha ezt feltételezzük, hogy így van, én most feltételezem, akkor igazából mondjuk az OpenAI-nál rengeteg érzékeny információ van. Kiberbiztonsági szempontból, ugye ez nem tudom, hogy van tárolva egy ilyen mesterséges intelligencia mögött, nem hiszem, hogy Excel fájlokban van ott, hogy akkor én mondjuk hol születtem, mert egyszer beírtam a ChatGPT-nek, de ebben te mekkora kockázatot érzel, hogy esetleg egy ilyen céget, mondjuk az OpenAI-t feltörik, megtámadják sikeresen, és ezek az adatok kikerülnek az internetre. Ez meg tud szerinted történni nagyon elméleti szinten, meg egy-egy gyakorlatilasabb szinten is, és ennek vajon milyen következményei lehetnének?
Ez megtörténik, már megtörtént többször, pedig ez nem egy régi téma, amiről beszélgetünk. Ennek több szempontból is nagy a valószínűsége. Az egyik az pont a dolog jellege, tehát hogy hatalmas mennyiségű információt gyűjtünk, és ezért valószínűleg nagyon vonzó célpont a kiber bűnözés, vagy éppen akár állami szereplők számára. A másik viszont az, hogy ez egy teljesen új technológia. És a mi cégünk már többször szembesült azzal, hogy megjelenik valami új technológia, amit meg kellene védenünk. És azért a kiberbiztonság bármennyire is egy ilyen modern dolognak tűnik, azért most már 40 éves háttere legalább van, amióta ez a szakma létezik, és elkezdte kialakítani a gyakorlatai technológiai, eljárási, tudásbeli dolgokra építünk, keretrendszerekre, nemzetközi keretrendszerekre, mint mondjuk például a Cyber Security Framework, amit az amerikai szabványügyi hatóság fejleszt folyamatosan, és akkor nekünk azt csak fel kell ütnünk, és megnézzük, hogy mit javasol. De egy ilyen új technológiára ezek még nincsenek meg. És ezért van az, hogy nagyon sérülékenynek kell automatikusan feltételeznünk egy OpenAI rendszerét. Előtte nem járt senki, tehát neki kell ezeket a gyakorlatokat kialakítania, biztos, hogy hibázik. Ott is emberek dolgoznak, gondolom, bárki tudja lassan, és ezért ezeknek a gyakorlatoknak a kialakítása zajlik. Tehát egyébként vannak már egész jó példák, tehát hogyha picit talán szakmai, de azért érdemes megemlíteni, van egy Mitre nevű szervezet, ami kiberbiztonságnak a úgymond a feltérképezésével foglalkozik, tehát hogy segítsük a szakember társadalmat a világon. Az ETEC nevű Matrixa az már eléggé elterjedt, ami azt csinálja, hogy feltérképezték, hogy a tipikus támadók milyen technológiákat, meg milyen eljárásokat, módszereket használnak, és ezeket visszafejtve abban is segítenek, hogy hogyan lehet ezeket megakadályozni, felismerni, vagy ha megtörtént, akkor valamilyen intézkedést tenni ellenük, és ennek a kifejezetten az AI-ra vonatkozó mátrixát is elkezdték előkészíteni. Most még csak ott tart, hogy egyáltalán hányféle módon lehet támadni ezeket az algoritmusokat. Igen, tehát ez egy érdekes, mi a top 10 sérülékenység, már ez is rosszul hangzik, hogy top 10.
Top 10, igen.
De van, tehát ez már zajlik.
Átlag embereknél, tehát a nem professzionális felhasználóknál beszéltünk arról, hogy érdemes ésszel használni a különféle AI-s megoldásokat. Nem mindegy, hogy milyen képet osztunk meg egy ilyen rendszerrel, nem mindegy, hogy mit írunk neki. De ha átmegyünk a ti szakterületetekre, az IT védelemre, IT biztonságra, kibervédelemre, kiberbiztonságra, sokféleképp lehet ezt mondani, akkor ennek szintén nagyon nagy jelentősége van, ezt nyilván már abból ki lehet találni, hogyha én nekem az, hogy megosztok valamit, már az is egy probléma lehet, ha természetes személyként megosztom, hát akkor még mi van akkor, hogyha én egy cég alkalmazottjaként osztok meg valamilyen céges érzékeny információt egy AI megoldással, amit én mondjuk a munkám során használok, óriási problémák lehetnek ebből szerintem. A kérdés az, hogy így van-e, és a szakembereknek mire érdemes odafigyelniük akkor, amikor a munkájuk során különféle mesterséges intelligencia megoldásokat használnak.
Egyik oldalról van az a fel a dolognak, hogy én közlök információt egy ilyen rendszerrel. Ilyenkor ez viszonylag könnyű azt mondani rá, hogy hát ezt végig tudom gondolni, nem közlök vele olyan információt, csak mondjuk a saját hasonló nyelvi modelljeimmel, csak hogy már itt is van egy gond, mert lehet, hogy az az én nyelvi modell, amit használok, és elvileg az én hálózatomon fut, azért futtat egy olyan könyvtárt, egy olyan állományt, ami azért mégiscsak valahova kommunikál, valahova eltárol adatokat. Erről azért nem triviális meggyőződni, erről meg kellene győződnünk. Aztán, hogyha viszont a másik oldalát nézzük, hogy mi az, amit megkapok tőle, szerintem nagyon gyakori, főleg a fejlesztési területen, vagy tulajdonképpen bármilyen informatikai területen, ahol mondjuk skripteket íratok, vagy éppen fordítatok le egyik kódot a másik kódra a rendszeremmel, hogy abban mennyire bízhatok meg, ott egyrészt le kell futtatnom azokat a kód ellenőrzéseket, ami nem feltétlenül napi gyakorlat, még egyébként sem. Tehát, hogyha használok szintén egy nyílt forráskódú standardet, azokat a kódokat, könyvtárakat le kellene ellenőriznem statikus, illetve dinamikus kód ellenőrzéssel. És ebben a világban, amikor az előbb beszéltünk róla, tehát kompromittálható az adatbázis, tehát simán lehet, hogy valaki úgy kompromittálta azt az adatbázist, azt a rendszert, amitől én egy kódrészletet elkérek, hogy abban szándékosan egy hátsó ajtó el van rejtve például, vagy egy sérülékenység beépítve. Tehát az a lényeg, hogy ha én ilyen jellegű célokra használom ezt a rendszert, akkor ne bízzak meg benne, hanem használjak még egy valamilyen ellenőrző módszert arra, hogy ezt egyrészt a kódot ellenőrizzem, illetve hogyha utána kikerül, tehát lefordításra kerül és futásra kerül, akkor ott is figyeljen meg, hogy ez hogyan viselkedik. És már ennek is megvan a technológiája, bár elég új és elég kevesen használják, de erre nagyon fontos odafigyelni.
Nagyon szépen köszönöm Leskú Gergelyt, az Euróván üzletfejlesztési vezetőjét hallották, akivel a ChatGPT-ről és az ahhoz kapcsolódó adat és egyéb védelmi kérdéskörről beszélgettünk. Gergely, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.